Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk János evangéliumában, a 6. fejezet 66. versétől a 69. versig a következőképpen. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től: vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a múlt héten a gyerekekről volt szó, de nem csak itt, a nagytarcsai istentiszteleten volt az az alapige, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert olyanoké a mennyek országa, mint ők, hanem az ifjúsági táborunk befejező istentiszteletén is ez volt az ige. És ott arról szóltam a fiataloknak, hogy nem arról beszél a Jézus, hogy a gyerekes viselkedésűeké az Isten országa, hanem azoké, akik tudnak bízni Istenben, ahogyan a kisgyermek bízik a szüleiben. Meg sem fordul benne az a gondolat, hogy ne bízhatna, hanem minden esetben keresi a szülőjének az óvó, védő közelségét. És azt gondolom, hogy nagyon nagy probléma az, egyre inkább probléma az, hogy felnőttek is szoktak gyerekesen viselkedni, ahogyan a kisgyerek elkezd tisztizni, toporzékolni, a haját tépi. Ugyanúgy, amikor problémák jönnek, óhatatlan az, hogy visszacsúszson a felnőtt ember is a lelki fejlődésének egy korábbi fázisába, vagy akár egy nagyon korai fázisába, amikor olyan módon viselkedik, mint akár egy kisbaba. Úgy mondják ezt szaknyelven, hogy regresszióba süllyed. Viszont egyre többször tapasztaljuk azt, hogy házassági problémáknak a hátterében ez húzódik meg, és mindjárt elmondom, hogy miért. Egyre gyakrabban mondják azt házasságban élő emberek, hogy a toporzékolás, úgymond a hiszti, megnyilvánul felnőtt ember életében is, amikor elkezd kiabálni, elkezd mindenféle kis ügyből nagy ügyet csinálni, hogy már megint kiült ez a vacak kávé, hogy nem kaptam meg idejében ezt a kávét. Vagy miért nincs már itthon megint sör? Ki fog már elmenni azért a sörért? Vagy add már oda a gyereknek azt a jégkrémet, ne nyafogjon már többet. Legyen már békém tőle. És azonnal, aki a környezetében van, legyen az a feleség, vagy legyen a férj, vagy bárki más, ugornia kell, hogy kielégüljön a vágya, vagyis hogy minél kisebb legyen a vágy és a beteljesülés közötti idő. Minél rövidebb legyen ez. Miért egyre gyakoribb ez a probléma az emberi kapcsolatokban? Azért, mert egyre gyakoribb a liberális nevelési nézet, ami úgy hangzik, hogy mindent meg kell adni a gyermeknek, minél hamarabb, ne kelljen neki várni rá, ne kelljen panaszkodnia, ne kelljen sírnia, ne szenvedjen, hogyha már meg tudjuk neki venni, ha meg tudjuk engedni magunknak. És akit így neveltek, az felnőtt korában is hajlamos azt hinni, hogy körülötte forog a világ, és minden vágyának teljesülnie kell, körülötte kell, hogy ugráljon a felesége, a férje, vagy bárki, aki a közelében van, aki kéznél van. És ennek az embernek nehezebb lesz hinnie Istenben is, mert Istent is, hát hogyha elővesszük azt az Isten arcai pantomimet, akkor mindjárt be tudjuk azonosítani, hogyan fog tekinteni Istenre, mint egy automatára, vagyis úgy tekint rá, hogy ő azért van, érte van az Isten, hogy minden vágyát minél előbb teljesítse. Tehát nehezebb lesz neki bíznia az Istenben, mert az Isten nem ilyen. Nehezebb lesz neki ebben a való világban megélnie, mert a való világ nem olyan, hogy körülöttünk forognak az emberek, és azt lesik, hogy mindenkinek mi a kívánságunk. És itt lépünk tovább most a mai igére, ahol arról van szó, hogy a tanítványai közül ettől kezdve sokan nem jártak már vele. A kérdés így hangzik, hogy vajon miért hagyták ott a hívő életet? Vajon miért hagyták ott a tanítványok gyülekezetét? Miért nem jártak már többé vele? Mi is lemérhetjük magunkat, hogy többször vagyunk-e a gyülekezetben, mint a gyülekezeten kívül. Hogyha megnézzük a vasárnapokat, mondjuk 4 vasárnap van egy hónapban, abból többször vagyunk itt, vagy többször vagyunk távol. És miért? Mi az oka ennek? A tanítványok gyülekezetével, vagyis Jézussal járunk-e, vagy nélküle vagyunk? Mi ennek az igazi, a mélyebb oka, a kényelmességen túl? Talán azért nem jártak Jézussal tovább ezek az emberek, mert nem teljesültek a hónapok és az évek Jézus követése után a vágyaik. Nem kerültek kielégítésre. Valóban nagyon sokszor ez van a háttérben. Elképzelem azt, hogy a hívő életben ennek és ennek meg kell történnie. Ennek és ennek a dolognak az életemben helyre kell jönnie. A vágyaim be kell, hogy teljesüljenek. De hogyha nem, akkor úgy érzi az ember, hogy okafogyottá vált a Krisztus követés. Okafogyottá vált a gyülekezet bejárás. Hiszen nem úgy alakult, ahogyan én elképzeltem. Hát ez is az Isten arcai témához kapcsolódik, hogy hogyan képzelem el én az Istent. Nem arról szólt az elmúlt időszak, most a János evangéliumának a 6. fejezetére gondolok, és János szerkesztői szándékára, hogyha otthon véglapozzuk, érdemes megtenni, véglapozzuk, hogy az első 6 fejezetben mi történt. Tehát erről az időszakról beszélek. Tehát nem arról szólt ez az időszak, hogy miként lehetnének a tanítványok sikeresebbek a földi életükben. Nem arról szólt ez a 6 fejezet, hogy hogyan tudnának pozitívabban gondolkodni az életükről. Nem arról szólt ez a 6 fejezet, hogy hogyan tudhatnának meg többet a jövőjükről. Arról sem volt szó, hogy hogyan lehetne élhetőbbé tenni Izrael országát. Hogy miként lehetne a párkapcsolati kríziseiket javítani, vagy kezelni. Nem erről volt szó. Miről volt szó? Az örök életről volt szó. Akár gondolunk a 3. fejezetben előkerülő Nikodémusra. A mennyek országáról volt szó. Az örök életről volt szó. Az egész 6. fejezet végig az örök életről szól. Joggal mondhatták azok az emberek, akik otthagyták Jézust, hogy Na de hát mi lesz az én földi életemmel? Miért nem azzal foglalkozik Jézus? Hogyan lehetnék sikeresebb? Hogyan lehetnék pozitívabb? Hogyan lehetne élhetőbbé tenni az országot, a családomat, és így tovább. Miért nem erről van szó? Jézus az örök életről beszél, sőt, arról, hogy kizárólagosan a vele való közösségből adódik az örök élet. Vagyis csak annak van örök élete, aki eszi az ő testét és issza az ő vérét. A kizárólagosság ma is nagyon sokakat eltántorít, pedig nincsen más szent. Azt olvassuk, te vagy az Isten szentje. Mi hisszük és tudjuk, mondja Péter, aki vele járt mindez idáig. Hisszük és tudjuk, nincsen más. Nézzétek meg, ott van az előfelsorolt eseteken, Nikodémuson és a többieken kívül, a samáriai asszonynak a története a negyedik fejezetben. Magánéleti krízisben van az élete. Hát mi ez, hogyha nem magánéleti krízis, hogy öt férje volt, és akivel együtt él, az nem a férje. Ilyen ma is ritkaság. És nem arról szól ez a történet, hogy akkor Jézus elmondja neki, hogy na most akkor én meggyógyítom abból a sok párkapcsolatból származó sebeket, amiket okoztak neked a volt férjeid, és most helyre tesszük ezt a kapcsolatot, szépen meg fogsz házasodni, már hogyha akarja, már hogyha el akar téged venni ez az illető, rendbe tesszük ezt a kapcsolatot. Hanem azt mondja, hogy ő a messiás. Azt mondja, hogy én vagyok az, aki érted eljöttem. Az pedig elkezd hinni. Sőt, nem csak hinni, abból látjuk, hogy elkezd hinni, hogy elkezdi hirdetni is a faluban az embereknek, hogy ez a messiás. Innen jön a gyógyulás. Hogy aztán hogyan alakult az élete, hogyan rendeződött a párkapcsolata, azt már nem tudjuk, de ő az örök élet felől közelíti meg ezt a kérdést. Önmagában véve nem lehet helyre tenni egyetlen párkapcsolatot sem. Vagy gondoljunk a 38 éve beteg emberre, a betesdai tónál. Azt mondja, kelj fel és járj. Gondoljunk arra, hogy lényegében arról van itt szó, hogy mi is gyakran ilyenek vagyunk, hogy éveken keresztül, vagy netán 38 éven, évtizedeken keresztül egy helyben rostoklunk. Hát úgy érezzük az életünket, hogy egy helyben állok, robotolok, topogok, és nincs előrehaladás. És azt mondja ennek az embernek Jézus, hogy kelj fel, indulj el, nekünk mondja, indulj el. Megszólítja a kapernaumi századost is, aki a fiával kapcsolatban megy oda hozzá. Meggyógyítja, de nem kezd el gyógyító tanfolyamokat tartani, nem mondja azt, hogy én így csináltam, most ti is így folytassátok. Mert nem ezért jött, hanem azért, hogy az örök életet hirdesse és támassza alá, a gyógyítással is. Vannak úgynevezett teljes evangéliumot hirdető gyülekezetek, nem csak itt, hanem külföldön is, hát sőt, inkább külföldről jött be ez az áramlat, és ők többségében pont ezekre a dolgokra, a gyógyításra, ezekre a másodlagos dolgokra kezdenek el összpontosítani, és azt mondják, hogy na gyertek, akkor tartsunk ilyen és ilyen összejöveteleket, ahol ilyen és ilyen jelenségek legyenek. Volt valaki, aki egyszer jelentkezett a gyülekezetünkből egy bibliaiskolába, és meglepődve tapasztalta, hogy a missziós szervezetnek a hitvallásában szerepel a Szentlélekkel kapcsolatban olyasmi, amiről ő nem tudott. szó szerint az, hogy a Szentlélek igaz, hogy ma is ugyanúgy működik, mint ahogyan régen, de ma már két ajándékot nem ad a Szentlélek, pedig hát a korintusi levélben azért világosan le van írva ez a téma. Ma már két ajándékot nem ad a Szentlélek, az egyik a gyógyítás ajándéka, a másik pedig a nyelveken szólás ajándéka, és akkor erről kérdezett, hogy most akkor hogy van ez? És akkor elmondom, hogy ilyet az evangélikus egyház nem tanít. Ez nem evangélikus tanítás. Ez egy téves út. Mert a Szentlélek ma is ugyanaz. Isten lelke. És Istenről tudjuk, hogy nem változik. És én nem szabhatom meg neki, hogy mi az, amit ad, és mi az, amit nem ad. Ő szuverén úr. Úgy adja, ahogyan szükség van erre. Nem fogyatékos a Szentlélek. És akkor kérdezed, de hát miért írták bele a hitvallásba? Mondom, nyilván azért, mert vannak, és akik itt értünk rá, a teljes, úgymond a teljes evangéliumot hirdető gyülekezetekre, vannak, amelyek azt mondják, hogy addig nem vagy hívő, amíg nem rendelkezel ezzel az ajándékkal, vagy azzal az ajándékkal. És mondom, átestek a ló túlsó oldalára. Egyébként számomra nagyon tanulságos volt, hogy éppen egy teljes evangéliumot hirdető lelkész volt, aki világosan elmondta, idézte az igét az apostolok cselekedeteiből, hogy így mondta, hogy aki, hogy az apostolok hirdették az evangéliumot, hirdették a megtérést, és a Szentlélek ezt erősítette meg a nyomukban járó jelekkel és csodákkal. Vagyis, ő így interpretálta az igét, hogy nekünk nem futni kell a csodák után, hanem hogyha mi tényleg az evangéliumot hirdetjük, akkor a csodák fogják követni a szolgálatunkat. Ez a helyes. Viszont vannak, akik sajnos rámennek a csodák hajszolására. Viszont Jézus, visszatérek az eredeti témára, nem arról beszélt, hogy hogyan lehetne csodákat véghez vinni, nem arról beszélt, hogy hogyan lehetne helyre tenni a Samária asszonynak az életét, nem arról beszélt, hogy hogyan lehetne a földi életünket mássá tenni, élhetőbbé tenni. Mindenki ezzel foglalkozik egyébként. Mindenki ezen agyal, hogy hogyan lehetne könnyebbé tenni. Egyedül Jézus az, aki nem, hanem az örök életről beszél. És mivel az ember a földi életét szeretné könnyebbé tenni, mássá tenni, ezért nehezen tudja elfogadni azt, hogy csak Jézusban kell bízni, benne kell hinni, aki örök életet ad. Mert sokunknak ez nem elég. Mi szeretnénk ezen kívül mást is. És éppen ezért dobja fel a labdát most, ti is el akartok menni. Vagyis Jézus olyan, aki egyszer felajánlja magát, hogy én kiválasztottalak titeket, gyertek hozzám mindnyájan, de hogyha úgy gondoljuk, akkor vissza lehet adni ezt a kegyelmet. Ti is el akartok menni. Talán azért teszi fel ezt a kérdést Jézus, mert nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy nem merünk nemet mondani az embereknek sem. Azt mondjuk, hogy igen, persze, tetszik. Persze, hát ízlik. Nem merjük elmondani, hogy mit gondolunk valójában. Jézus segít. Kérdést tesz fel. Nem mondanánk el, nem mondanánk ki, hogy mi el akarunk menni. Ő felteszi a kérdést. Ti is el akartok menni? Erre Péter azt mondja, ugyan kihez? Nincs alternatíva. Kihez mennénk? Mindenkiben csalódtunk már. A pénzzel, hatalommal rendelkező emberekhez menjünk? Nem, hát azok még több pénzt és még több hatalmat akarnak. Csak addig kellünk nekik, amíg ezt elősegítjük a velük való kapcsolatban. A sztárokhoz menjünk? Ugyan már, hát azok is mindenféle kisebbségi érzéssel bajlódó, szenvedő, gyarló emberek. politikusokhoz menjünk? Kezdjünk el valami a politikában alkotni valamit? Új mozgalmakhoz, új csoportokhoz, klubokhoz kapcsolódjunk? A szórakozásba meneküljünk? Minden, de minden kiüresedik egy idő után, és értelmetlennek fogjuk érezni. Jézus örök életet ad, így mondja a görög, hogy aionios, ami azt jelenti, hogy olyan élet, ami nem romlik meg, amit nem kell újra meg újra módosítani, nem múlik el. És Péter, amikor azt mondja, hogy mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje, azt mondja, hogy ismerjük a különbséget a látszat élet és az igazi élet között. A látszat élet, amit az emberi gondolkodás, az emberi tudás, akarat és igyekezet teremt, és a között az élet között, amit Isten teremt, ami számunkra. Egyedül ő adhatja, az Isten szentje, az egyetlen ma is, akihez menekülhetünk. Azt mondja a Jelenések könyvében Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, ahhoz bemegyek és vele vacsorálok. Ennek az igének a úgymond a folytatása ez, hogy ti is el akartok menni. Mert nem elég csak befogadnunk őt, ahogyan jó pára megtettük már, behívtuk az életünkbe, elfogadtunk bűneink bocsánatát, hanem amikor ott van bennünk a kérdés, a csalódottság, akkor vissza lehet adni ezt az ajándékot. Nem olyan édus, mint mondjuk egy árucikk, amit visszavihetünk mondjuk az üzletbe pár napon keresztül. És akkor becserélik. De utána nem lehet visszavinni már. Ha lejárt a pár nap, akkor ez az ingyen csere, ez már nem működik. Jézus azt mondja, bármikor visszaléphetünk, ha úgy gondoljuk. De akkor leszünk boldogok, hogyha Péterrel együtt valljuk azt, hogy mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje, és nincs más, ahová mehetnénk. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, drága Jézusunk, kihez mennénk? Kihez fordulhatnánk? Ki az, aki meg tud menteni és meg tud tartani bennünket? Köszönjük neked, hogy te az örök élettel ajándékozol meg, hogyha esszük a te testedet és isszuk a te véredet, és ragaszkodunk hozzád, ahogyan te ragaszkodtál hozzánk, úgy, hogy az életedet adtad értünk a Golgotán. Kérünk téged, Urunk, gyógyíts meg, építs fel bennünket a te kegyelmeddel. Amen.